alapján sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus nem botránkozik meg gyarlóságunkon, továbbra is bízik bennünk, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. A Szent Atya a nagy melegre való tekintettel a 6. pálteremben tartotta meg az általános kihallgatást szerdán. Ennek keretében folytatta a Jézus Krisztus a Mi Reménységünk című jubileumi katekézis sorozatot. Olasz nyelvű beszédének témája az árulás, csak nem én. 14. Leó pápa elmondta, ma egy meghitt drámai, de mélyen igaz jelenetnél állunk meg, annál a pillanatnál, amikor a húsvéti vacsora alatt Jézus felfedi, hogy a 12 közül az egyik el fogja árulni őt. Bizony, mondom nektek, egyiketek elárul engem, egy, aki eszik velem. Erős szavak. Jézus nem azért mondja ki ezeket, hogy elítéljen, hanem annak megmutatására, hogy a szeretet, ha igaz, nem nélkülözheti az igazságot. A Szent Atya hozzátette, kedves barátaim, ez a kérdés, csak nem én, talán a legőszintébb kérdés, amit feltehetünk magunknak. Ez nem az ártatlan ember kérdése, hanem a gyarlóságára ráébredő tanítványi. Nem a bűnös kiáltása, hanem annak a suttogása, aki bár szeretni akar, de tudja, hogy sebet ejthet. Ennek tudatosításával kezdődik a megmenekülésünk, vagyis az üdvösségnek az útja. Jézus nem azért jelenti be elárultatását, hogy megalázzon. Azért mondja ki az igazságot, mert meg akar menteni. Fogalmazott a Szent Atya katekézisében. Büszkék lehetünk arra, hogy a magyar kormány támogatásával mintegy 3700 templom újult meg a Kárpát-medencében az elmúlt 15 évben. Jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Bodrogkeresztúri Katolikus Templomban a 34. Zempléni Fesztivál keretein belül megrendezett koncerten. Koncz Zsófia hozzátette, a felújított templomok a helyieknek a hitélet mellett azért is fontosak, mert olyan programoknak is helyt adnak, mint egy komoly zenei hangverseny. Az államtitkár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is elmondta. A Zempléni Fesztivál egy hihetetlenül fontos kulturális esemény, közölte. A programsorozat 34 évvel ezelőtt indult Zempléni Művészeti Napok néven azzal a céllal, hogy a térségben élők számára is lehetővé tegye a legváltozatosabb kulturális programokat Tokaji Barokk kíséretében. Iskolakezdés együtt címmel 14. alkalommal hirdette meg országos pénzadomány gyűjtését nehéz helyzetben lévő gyerekek beiskolázásának támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén is 2000 gyereket szeretnének támogatni, akik a segítség hiányában alapvető eszközök nélkül ülnének be az iskolapadba szeptemberben, mert családjuk nem tudja biztosítani nekik a szükséges iskolaszereket. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója elmondta. A tanszercsomagban részesülő gyerekeket a segélyszervezet országos intézményhálózatának látóköréből választották ki, az adományokból pedig iskolásonként 15 000 forintból személyre szóló, korosztályuknak és szükségleteiknek megfelelő minőségi tanszercsomagokat állítanak össze. Elmondta, a 13-53-as adományvonal tárcsázásá hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. A segélyszervezet online adományozási felülete a www.segélyszervezet.hu oldal, ahol tetszőleges összeget lehet adományozni. Emellett a nagyobb postákon gyűjtőperselyekben is várják az adományokat. A magyarok érdeke, hogy barátokat gyűjtsenek és jó kapcsolatot ápoljanak a nagyhatalmakkal, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök egy amerikai médiumnak adott, tegnap megjelent interjúban. A kormányfő Budapesten nyilatkozott a sajtónak. Ebben kifejtette, hogy Magyarország jelenleg két okból él különösen veszélyes időkben. Egyik veszélyforrásként az Ukrajna és Oroszország közötti háborút, másik veszélyként a Brüsszelből érkező törekvéseket említette. Hozzátette, 15 évvel ezelőtt ez még nem így volt. Brüsszel egy Európai Egyesült Államokat akar építeni, egyfajta birodalmat. A törekvés egyes országoknak tetszik, másoknak nem. Magyarország a szuverenisták közé tartozik, és nem szereti azt, hogy a központosított brüsszeli bürokrácia akarja előírni, miként éljenek az emberek Magyarországon. Mi szuverenisták és szabadságharcosok vagyunk, fogalmazott Orbán Viktor az amerikai médiumnak adott nyilatkozatában. Végül az időjárásról. Folytatódik a felhőtlen, napos, száraz idő. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleti eszél. A hőmérséklet napközben 32 és 37 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanek gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. augusztus 14-én csütörtök reggel, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Osváth Ernőtől származik, és így hangzik, miért erőszakos valaki, mert nem tud belenyugodni abba, hogy nem erős. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Szombat reggeli beszélgetés című műsorunk, majd 9 órától híreket mondunk és segíthetünk című adásunkkal jelentkezünk. Ma a munkaerőpiac lesz a téma, emberi erőforrásokról, álláskeresésről, önéletrajzírásról, online állásinterjúkról, kis és közepes vállalkozásokról és jó, illetve rossz gyakorlatokról lesz szó. Polonka Iné Volcsev Ivanov Évával, az Aktív HR Consulting ügyvezetőjével 2024. február 29-i beszélgetésünket idézzük fel. Kiderül az is, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, ha meg akarunk kapni egy állást, és szó lesz az első benyomás fontosságáról is. következzen bejátszásunk.
Nagyon fontos az például, mi az, ami nem tartalma az önéletrajznak, például az anyám neve, vagy például a gyermekeim száma, vagy például a családi állapotom. Ezek olyan három diszkriminatív dolog, ami a munkáltatóra egyáltalán nem tartozik, hogy én most mondjuk, nem tudom én, most ha ennél a példánál marad, vagy könyvelőként én ezt elváltként végzem azt a tevékenységet, három gyerekkel, vagy szingliként, vagy özvegyként, ez totál nem tartozik a munkáltatóra, és beleírnak olyan adatokat az önéletrajzokba az álláskeresők, ami miatt kizárják magukat abból, hogy egyáltalán eljussanak a szóbeli meghallgatásig.
Kilátó című regionális műsorunkban 9 óra után Tokaj környékén elsőként a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust felelevenítő virtuális kiállításra látogatunk, ezt követően bemutatjuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai képzését, majd a Magyarok Kenyere programról szólunk. Ajánlónkban Baják László történész szólal meg.
1874-ben egy civil kezdeményezésre indult el ez az ünnepség sorozat, és a egyház fölismerte, a pápaság is fölismerte ennek a jelentőségét, idő után már ők támogatták, pártolták, egy idő után a pápák már legátusokat küldtek ezekre az eukarisztikus kongresszusokra.
Napról napra című regionális műsorunkban a gyermekpszichiátriát érintő kérdésekről hallják dr. Pálmai Zsolt Ágoston pszichiátert.
De ami nagyon fontos, és ezt kiemelném, hogyha valakit esetleg ilyen zaklatás ér, hogy miért nem tud erről beszélni? Uh-huh. Hogy nincs akivel ezt megossza otthon. Hogy a szülei nincsenek otthon, vagy nincsenek úgy jelen az életében, hogy úgy érezze, hogy ezt meg tudja velük osztani, vagy akár, ha nem is a szüleivel, más hozzátartozóval, vagy rokonnal. Sok iskolában azért előfordul gyermekpszichológus. Én azt arra bátorítanám, akár a gyerekeket, akár a szülőket, hogy merjék megkeresni a gyermekpszichológust, vagy az iskolapszichológust, aki bizony ebben sok segítségét tud adni.
10 órától híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adását sugározzuk, ezután a Lélekszava hangzik el. Mai adásunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a tisztító tűzről.
Létezik purgatórium, melyben ideig tartó tisztuló szenvedés által megtisztulnak, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, de nem mentesek a bűn szeplőitől. Érdemes úgy kicsit elgondolkodni, átrágni, átelmélkedni ezt a pontos megfogalmazást, ezt a tömör megfogalmazását a katolikus egyházunknak. Tehát először is ki kell jelentenünk, és kijelenti az egyház hittételként, biztos hittételként, hogy létezik purgatórium.
11 órától hírek, majd Mustermag című adásunkkal jelentkezünk. Műsorunkban a Háló Közösség idei nagy táborába látogatunk. 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. József Attila a Világ megteremtése című versét hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot, ezután egyházi hírekkel jelentkezünk. Majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Maximilián Mária Kolbe életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Ezt követően tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas csütörtök délelőttet kívánok minden munkatársam nevében.
Hírközöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Augusztus 18-áig tart az Art Eger Fest a Líceum udvarán Egerben az Eszterházi tér egy szám alatt. Augusztus 15-én és 16-án az Örökség című musical tekinthetik meg, Eszterházi Egyetemet történelmi musical. 17-én a Kaktuszvirág előadását a Szigligeti Színház nagyváradi előadása követi, 18-án Grecsó és Rutka Miénk a ház zenés irodalmi est lesz. Herendi Porcelán Manufaktúra időszaki kiállítása az érseki palotában. Augusztus 14-én Hegedűs Józsi koncert lesz, Gárdonyi Géza munkásságát ünnepeljük Egerben, áll a meghívóban, vegyél részt a Gárdonyi Napok programjain és gyűjts élményeket Magyarország legendákkal teli városában. Augusztus 14-én tehát szintén ma Margaret Island koncert lesz a Dobótéren Egerben. A Gárdonyi Napok augusztus 14-e és 19-e között tart színes programokkal. Augusztus 15-én, 16-án és 17-én orgona koncert lesz a Bazilikában, pénteken és szombaton 12 órától, vasárnap 12:45-től. A folytatásban dr. Fintor Gábort, a Tokaji Fesztiválkatlan igazgatóját idézzük.
Augusztus 15, 16 és 17-én, tehát három egymást követő napon a nyár vége felé is lesznek programok, három különböző műfajban, méghozzá augusztus 15-én a Mágus című musical, családi musical látható majd parádi szereposztásban egy vadonatúj show keretében. Augusztus 16-án pedig egy látványos koncertshow a Queen legikonikusabb dalaival. A budafoki Doknányi Zenekar szimfonikus köntösben mutatja be a Queen legismertebb slágereit, Radics Gigi, Serbán Attila, Szemennyei János előadásában, Szűcs Apor brilliáns hangszerelésében, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas program lesz. Csak úgy, mint az augusztus 17-i program, hiszen a 100-tagú cigány zenekar jubileumi 40 éves koncertsója következik majd. A világ legnagyobb és leghíresebb cigány zenekara idén ünnepli alakulásának 40 éves jubileumát, és őket láthatjuk, köszönhetjük majd a Fesztiválkatlan nagy színpadán. Augusztus 18-án a Paula Ede Színházban a Veresegy Színház egyik legsikeresebb vígjátéka, a Ne most, drágám című előadás látható Nagy Sándor és Csonka András főszereplésével. Augusztus 19-én képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, egy kultikus előadás Szabó Kimmel Tamással, Trokán Nórával, Novák Péterrel, úgyhogy egy újabb színházi produkció majd itt a Fesztivál Katlanban, tehát a felsorolásból is látszik, hogy augusztus 15 és 19-e között minden nap lesz valamilyen program itt Tokajban. És hát augusztus 23-a, ez is egy különleges nap lesz a Fesztiválkatlan életében, hiszen a felújított Rómeó és Júlia című előadás érkezik majd. Hát ugye a Rómeó és Júlia világirodalom legromantikusabb és legtragikusabb darabja, amely ezúttal musical formájában kell életre a Fesztiválkatlan színpadán. Augusztus 27-én a teátrumba várjuk Önöket egy inspiráló motivációs beszélgetésre. Jakub Csek Gabriella lesz a főszereplő, és vele beszélget majd Tarci Gyula. Úgyhogy akkor is egy nagyon izgalmas este lesz.
Az elmúlt percekben dr. Fintor Gábor, a Tokaji Fesztiválkatlan igazgatóját és programajánlónkat hallották.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm dr. Zábrácki Éva néprajzkutatót itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és egy személyes dologgal kezdem. Május 31-én együtt voltunk ellenőrző és frissítő pontok a Mátra 115-ös túraversenyen, és akkor nem is említetted egy szóval sem, hogy néhány nap múlva Peruba indulsz. Már készülődtél az útra, gondolom nem akkor pattant ki fejedből az ötlet, hanem készülődtél már erre egy ideje.
Hogyne. A múlt év végén határoztam el, hogy Peruba utazom, és azóta folyamatosan készültem rá, olvastam. Tehát ott egy olyan kultúrának az örökösei élnek, ami ugye az inka kultúrának az örökösei, ami nagyon-nagyon érdekes, és rengeteg olyan tudást hordoztak, amit még nem tudnak megfejteni a mai napig. Tehát így például az építkezés, illetve az inkák előtti kultúrákban olyan geoglifák készültek Peruban, mint például a Nazca vonalak, amire rengeteg elmélet született, de a mai napig nem tudják a megoldást. És ezeket látni, meg megtapasztalni, ez egy nagyon nagy élmény.
Hát gondolom, kezdjük akkor a Nazca vonalakkal, erős kezdés Peruban. Igen. A Nazca vonalakkal indítani.
Igen, a Nazca vonalak az ugye a partvidéki területen helyezkedik el, tehát ez az út ez úgy volt megalkotva, hogy a partvidékről indultunk, onnan haladtunk az Andok irányában, és a vége az tulajdonképpen a Machu Picchu volt, ami már a őserdei területnek a kezdetén fekszik. A Nazca vonalak az egy sivatagos területen
helyezkedik. Egy kősivatagos?
Hát homoksivatag. Tehát nagyon érdekes, sivatagos területen helyezkednek el ezek a Nazca vonalak, és csak repülőgépből rajzolódnak ki a formák, tehát nagyon sokat gondolkodtak ezen a kutatók, hogy vajon ez a Nazca kultúra hogyan alakította ki ezeket a formákat, és miért.
És mikor?
A Nazca kultúra, ez, hát időszámításunk előtt 500-tól időszámításunk szerinti 500-ig tartott, tehát ebben az időintervallumban készült. Tehát, hogyha valaki a sivatagban sétál, akkor nem láthatóak, nem rajzolódnak ki, mert akkor a nagy területen fekszenek. Attól kezdve, hogy egyesek szerint a földön kívüliek alkották ezeket a rajzokat, odáig, hogy termékenység varázslattal áll összefüggésben, vagy az ősök kultuszával többféle elméletet ismerhetünk. Hát ez a repülés, ez nagyon sokaknak fizikailag megterhelő volt, mert
kis
repülőről néztük, igen, tehát ez egy nagyon nagy kaland minden értelemben, tehát olyan formákat lehet látni, ami az ősi perui hitvilágnak lényeges tényezői, például a kondor, ami a mai napig a földi és a földön túli világnak az összeköttetését teremti meg az ő hitük szerint, de például a földanyának a szimbóluma is megtalálható ott, illetve van pók, asztronauta, majom forma, tehát nagyon változatos, igen, hát 17 ilyen formát tekintettünk meg, de még ezen kívül vannak olyanok, amelyek nem annyira látványosak, mert mondjuk geometrikus formákat rajzolnak ki.
És van valami újabb elmélet, amit esetleg nektek elmondtak?
Hát amit az idegenvezető a legvalószínűbbnek tartott, az az, hogy lényegében az esővel, illetve az esővárással áll összefüggésben.
Sivatagban várták az esőt?
Igen, tehát itt a sivatagban, tehát ahogy repültünk, látszottak oázisok például, illetve bizonyos időközönként az Andokból lejövő víz adott nedvességet ennek a területnek, és hihetetlen erőfeszítéssel még a sivatag területén is találhatóak olyan termékeny földek, ahol termesztenek növényeket.
És azt láthatok, hogy megvannak rongálva?
Hát van olyan, például van egy fa forma, illetve a gyík, ami keresztbe van vágva, mert ott megépítettek egy útvonalat lényegében, tehát voltak olyan időszakok, amikor ezt nem értékelték megfelelően, és nem látták ebben azt, hogy ez egy mekkora nagy kulturális örökség.
Mindenféle közlekedési eszközt használtatok, repülő, hajó, autóbusz, vonat?
Igen, vonat, igen, mindenféle
közlekedtünk. A merre mentetek?
A Nazca vonalaktól eljutottunk a Paracas-félszigetre. Ez egy nagyon különleges természetvédelmi terület. Tudniillik, ezeken a partokon a Humboldt áramlatnak a hatása érvényesül, és ebből kifolyólag hideg a tenger, nagyon-nagyon nagy a halbőség, és rengeteg olyan vízimadár él a Paracas-félsziget környékén, illetve azokon a szigeteken, amelyek a Paracas-félszigethez közelesnek, amelyek ugye lényegében guano szigeteket alkotnak. Tehát vannak sirályok, károkatonák, és ami nekem nagyon nagy élmény volt, hogy élőben, a saját élőhelyükön láttam pingvineket, tehát Humboldt pingvinek élnek ott, ilyen nagyon kicsi állatok, és
nagyon-nagyon kisebb a pingvin. Nagyok az Antarktiszon élnek.
Igen, tehát ezek ilyen kis mini pingvinek, illetve oroszlán fókákat is láttunk a saját élőhelyükön, ami nekem nagyon nagy élmény volt.
Lehet ezeket etetni?
Nem, védett terület, tehát nem lehet etetni sem. Ők ebben a természetes élő világban szerzik a táplálékukat. A halászat, az ipari halászat is tiltott ezen a területen, hogy a madaraknak, a pingvineknek megfelelő mennyiségű hal maradjon.
Akkor itt egy hajós kirándulást tettetek, meg gondolom, félszigetre nem kell hajóval menni.
Nem, de tehát a Ballesteros szigeteket meglátogattuk, és útközben láttunk, illetve hát megtekinthettünk egy híres geoglifát, ez a Candelaber nevű földrajzolat, ami hasonló a NASZKA vonalakhoz, csak jóval később alakult ki, tehát erről is többféle elmélet van, de Peru függetlenségének időszakában készülhetett, tehát egyfajta ilyen függetlenségi szimbólum volt ez.
Peru 1820 körül lett független?
Igen, most a pontos évszámot nem tudom megmondani, de körülbelül igen. Ugye Peru fővárosa Lima, tehát odaérkeztünk, és miután a Paracas-félszigeten befejeztük a programot, visszautaztunk Limába, és onnan repültünk Arequipába. Arequipa az egy nagyváros, ahol a környező hegyeket lényegében vulkáni hegyek alkotják, tehát egy csodálatos környezetben fekszik. Ilyen 6000 méter fölötti vulkanikus hegységek övezik.
Mi mentetek fel?
Hát a legmagasabb pont, ahol voltunk, az 4900 méter volt.
Az se kicsi?
Nem, igen, és hát amíg ott voltunk, tehát 3500 méter körüli településeken volt a szálláshely, tehát eléggé magasan
fekszik. Levegőt kapni még ott?
Lehet, de érezhető a hatása, hogy nincs annyi oxigén, tehát...
És gyalog mentetek föl a csúcsra?
Nem, itt hát elég keveset gyalogoltunk. A program annyira szoros volt, hogy a legtöbb helyre valamilyen közlekedési eszközzel jutottunk el, és az egyes városokban, illetve a ősi inka településeken gyalogoltunk többet, tehát ez nem túra út volt.
És milyen volt a Lima? Érdemes megnézni?
Hát Lima az nem a legnagyobb élmény turista szemmel. Az egy olyan város, ahol az év 8 hónapjában ködös az idő. Ez is a Humboldt áramlattal van összefüggésben, hogy egy pára burkolja be ezt a területet, és emiatt egy kicsit olyan borús a hangulat. De Limának is az óvárosa ebből a spanyol hispanikus időszakból maradt az utókorra, tehát megvan a hangulata, nagyon szép temploma van például, de nem Lima volt a legnagyobb élmény. Hát Limában igazából az utolsó nap tudtunk jobban körülnézni. Itt van egy Larco Múzeum nevű magángyűjtemény, ami olyan preinka kultúrákból származó tárgyakat mutat be, ami hihetetlenül gyönyörű volt. Tehát például rengeteg arany. Igen, tehát a inkák előtt élt egy mocsika nevű népcsoport, tehát ez a mocsika kultúrához kapcsolódó tárgyi anyagot mutatja be nagy többségében, ahol a fejedelmek ugye nagyon látványos arany fejdíszeket, ékszereket használtak, illetve ott még ami nagyon lenyűgöző volt, hogy rengeteg ilyen arcformájú kerámiát mutatnak be. Ezek ilyen áldozati edények voltak, amit élő egyénekről formáltak, illetve nagyon sok olyan van, ami életképeket mutat be, tehát, hogy akkoriban hogyan szűttek, fontak, főztek, stb. Tehát ilyen szoborszerű edények.
Néprajzi része is van, és te néprajzos vagy.
Igen.
Tehát ilyen szemmel is nézted. Nem csak a múzeumokat, hanem magát az egész országot.
Igen. Peruban a lakosságnak a nagyon nagy százaléka még hagyományos földműves, illetve állattenyésztő életmódot folytat. Peru A második legnagyobb ezüst termelő ország, és nagyon nagy finomságú ezüst termékeik vannak, tehát több ezüstöt tartalmaznak az ékszerek, mint nálunk. De hát az aranybányászat is jelen van, ami hát eléggé környezetszennyező módon történik, ahogy így
itt
hallottam
is
róla. Igen.
Azért a hát ez tisza ciánozására sokáig fogunk emlékezni.
Igen, tehát hogy ennek megvannak az árnyoldalai, tehát hatalmas nagy olyan ásványkincsel rendelkezik Peru, amiből tulajdonképpen meggazdagodhatna. Nekem ez volt a furcsa, hogy meséltek róla, hogy a rész is olyan mennyiségben áll rendelkezésre, hogy hát a világ első országai között szerepel, de mégis szegény körülmények között élnek az emberek.
Szegény, tehát látszik, hogy nincs autó.
Hát vannak autók a városokban, de a hegyi népeknél tapasztalható inkább ez, hogy látszik a házakon, hogy szegényebbek, illetve hát amikor látod, hogy a földművelést milyen körülmények között végzik kapákkal, kézikapákkal, tehát nincsen gépesítve. Illetve hát az állattenyésztéssel is rengetegen foglalkoznak olyan körülmények között, mint nálunk 200 évvel ezelőtt mondjuk, tehát én ebből következtetek. Nagyon érdekes volt ugye az Andok területén, hogy teraszos földművelést folytatnak, és egészen ősi natív növényeket termesztenek. Így például kóstoltunk andoki gabonákat, mint például a kinoa vagy a kivicsa, illetve a krumplinak több ezer változatát ismerik, és a különböző magasságon különböző típusú gabonákat, illetve burgonyát tudnak termeszteni.
És finom, finomabb, mint a magyar.
Változatosabb. Tehát színekben, formákban, ízben nagyon eltérő ez a több ezer típusú krumpli. Hát nyilván nem kóstoltunk minden, de a lila színűtől a citromsárgáig mindenféle terem náluk.
De azért van ott hús is, ugye?
Hát igen, Peruról többen említették, mielőtt elutaztam, hogy náluk a tengeri malac az egy csemege, és több étteremnek a kínálatában láttuk is kint az utcán, fotókat is láttunk a tengeri malacról, de mi nem kóstoltuk. Viszont hát amit még ki lehetett próbálni, az az alpaka hús, tehát azért nem csak a gyapját használják fel, hanem a húsát is, illetve hát a marhahús, ami még jellegzetes az ő étkezésükbe. Rengeteg féle gyümölcsöt kínálnak a piacokon, ananász, sárkánygyümölcs, különböző típusú banánok, tehát sokféle banán van. Ezek igazából végtelen mennyiségben kapható, és én úgy gondolom, hogy nagyon egészséges a táplálkozásuk, hozzánk képest jóval változatosabb. És nagyon-nagyon fontos számukra, az alpaka, illetve a láma tenyésztés. Én úgy érzékeltem, hogy a lakosság nagyon jelentős számban foglalkozik ezzel. Az
tehát
andokban,
ezek olyan kis állatok, illetve az alpaka kicsi,
hát az alpaka kisebb, a láma valamivel nagyobb, de az alpakának a gyapja nagyon értékes. Tehát ebből készítenek szőtteseket, úton útfélen látjuk, ahogy feldolgozzák, ahogy fonják a fonalat, kötnek belőle pulóvereket, készítenek olyan szalagokat, szőtteseket, ruhadarabokat, amit egészen ősi módszerekkel, például derék szövőszékkel alkotnak, tehát ott ülnek az út mellett, vagy vannak olyan települések, ahol vannak piacok, és lehet látni, ahogy formálják a gyapjút.
Ezeket színezik is?
Színezik növényi, illetve természetes földfestékekkel, tehát ennek vannak bemutató helyei, és számomra az volt az érdekes, hogyha oda mentünk beszélgetni egy-egy ilyen asszonyhoz, tehát ők nagyon tisztában vannak a motivumoknak a jelentéseivel, tehát mondjuk, amikor a Kolka kanyon mellett oda mentem egy ilyen nénihez, ő mutatta, hogy ez itt a koka levél, tehát a koka tea, illetve ennek a levélnek a kultusza rettentően erős Peruban.
Én azt hittem, hogy rágják.
Rágják is, meg teát is készítenek belőle, illetve mi is ittunk teát, mert a hegyi betegség megelőzésére jó, illetve energiát ad, de ők még áldozati célokra is használják, tehát még néprajzosként nekem ez volt nagyon érdekes, egy kicsit eltérek a előző témától, de hogy náluk nagyon keverednek még a keresztény hitnek az elemei, illetve a pogány hitvilágnak az elemei.
Ezt láttuk a Pancsamama, vagy Pacsamama,
Pacsamama igen.
Szobrokat vitték be a római, nem is tudom melyik templomba, az amazoniai szinódus idején. Ott hallottunk erről talán sokat magammal először.
Igen.
Igen, tehát keveredik a pogány és a keresztény.
Igen, igen, és például ezt a koka levelet is több helyen láttuk, ahol szent helyeken látogatást tettünk, és ők még viszik a koka levelet, és elhelyezik a szent helyeken, illetve piacokon találkoztunk olyan árusító standokkal, ahol áldozati tárgyakat, növényeket, füstölőket árusítanak. Ők áldoznak az ősi isteneiknek is, illetve elmennek a templomba is, és különböző helyszíneken áldoznak a két világnak, de valahogy nekem ez volt az érzésem, hogy nagyon-nagyon kemény körülmények között élnek, általában, tehát azért a többség szegény, és így bebiztosítják magukat két felől, és az ő életükben megfér egymással ez a két világ.
És a ruháikat akkor maguk készítik, nem a boltban veszik?
Hát én ezt nem mondanám, hogy mindenki abban a eredeti népviseletben jár, mert hát jelentős városi lakosság is él Peruban, de az Andok vidékén egyértelműen népviseletben járnak, különösen a hegyi falvakban, és hát ugye ugyanúgy megvan az ünnep és a hétköznapi viselet, mint ahogy egykor Magyarországon is megvolt. A utazásnak volt egy olyan pontja, amit Cuscóban élhettünk meg, és ez az Inti Raymi ünnepség volt. Tehát az Inti az a nap, tehát ez a napünnep, éppen a téli napfordulónak, tehát ott ugye a déli félteként pont fordítva van az idő, igen, a tél meg a nyár, igen.
És fordítva folyik le a víz a csapban is, a mosdókagylóban.
Nem figyeltem meg.
Igen. Ez június 24-én volt akkor ez az ünnep.
Igen, ez egy hatalmas nagy, több ezer résztvevőt megmozgató ünnepség, ami azt a időt idézi, hát azt a korszakot idézi föl, amikor az Inka Birodalom idején összegyűltek a különböző népcsoportok, és áldozatokat mutattak be a napistennek. Hatalmas, látványos, táncos, zenés eseménysor, ami több helyszínen zajlik. Ennek a keretében jutottunk el a Cuscó melletti szent helyre, ez a Sacsahuamay szentélye, ahol megépítettek egy nagy oltárt, és lényegében a láma áldozatnak az ünnepét is bemutatták, amikor az inkák idején lámákat áldoztak föl, és az ő beleikből próbálták megjósolni a következő évnek az időjárását, illetve
embert,
a termését.
Embert is?
Itt az ünnepség során nem.
Nyilván nem a 24.
Nem, 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 nem. Igen, de embert is. Most nem. Ja, tehát nem. Most csak imitáltak mindent, de eredetileg valóban áldoztak föl gyerekeket is, illetve lámákat is. De a láma áldozat volt inkább a jellemző.
A kukoricáról még nem ejtettél szót a terményeknél, azt nem csak eszik, hanem isszák is.
Igen, a Csica Moráda nevű üdítőitalt kóstoltuk mi. Ez egy vörös kukoricából készített üdítőital, ami nagyon-nagyon finom, és minden étteremben kapható. Általában minden helynek megvan a saját íze, sehol nem volt egyforma, de a kukoricából készítettek, illetve készítenek alkoholos erjesztett italt is, ez a csicsa.
És az milyen?
Hát azt nem kóstoltuk. Ez egy erjesztett alkoholos ital tulajdonképpen, ami... mert inkább fehér kukoricából, vagy sárga kukoricából készül. Hát ennek a készítése eredetileg nagyon érdekes volt, mert ugye az asszonyok megrágták a kukoricát, és beleköpködték egy edénybe, és ez indította be tulajdonképpen az erjedést.
Ma már nem érzik a tradíciót, gondolom.
Készítenek még csicset, de én úgy tudom, hogy csiráztatják a kukoricát. Tehát, hogyha vízben áztatják, akkor is elindul egy eredési folyamat, és így készül a mostani változat.
Ha már beszéltünk a vallási ünnepekről, az úrnapját azt kint töltöttétek, kint ért benneteket az úrnapja?
Igen, Arequipában tapasztaltuk meg az úrnapi körmenetnek a hangulatát. Arequipa, úgy tudom, hogy Perúnak a második legnagyobb városa, és van egy olyan székesegyháza, ahol még második János Pál pápa is járt. Különben hatalmas kultusza van második János Pál pápának Perúban, tehát én nagyon megvoltam lepődve, hogy kis falusi templomokban is felfestik a freskóját a falra, illetve Cuscóban a dominikánus templomban egy külön lengyel oltár van a Częstochovai Szűz Máriával, Faustina nővér, meg második János Pál pápa képével, tehát nekem ez egy meglepetés volt.
És Ferenc pápát nem festik még fel a falakra? Ő elvileg dél-amerikai volt.
Igen, de még nem tart. Még nem tartunk ott, de ők a második János Pál pápa látogatását egy hatalmas nagy áldásként élték meg, és ennek a nyomait több városban és faluban tapasztaltam. Na de úrnapján, ami egy csütörtöki nap volt, ugye, részt vettünk ezen a esti úrnapi szentmisén, aminek egy egész napos előkészületét is megfigyelhettük. Tudnélik a főtéren, ami egy négyzetes alaprajzú hatalmas tér, fiatalok csoportjai színezett fűrészporból alakítottak ki szent képeket, ami ugye Európában általában virágból kialakított képeket jelent. Náluk ott elérhetőbb ez a színezett fűrészpor, és nagyon változatos formákat, szentképeket alakítottak ki. Este pedig olyan szinten megtelt a főtér, hogy egyszerűen, tehát több ezer ember volt jelen, meg vagyok róla győződve. Nagyon vallásosak a peruiak, és hát egy hihetetlenül hangulatos szentmisén vettünk részt, ahol együtt énekelt a tömeg, és lelkesítő hangulata volt tulajdonképpen.
És sátrak is voltak? Úrnapi sátrak?
Voltak oltárok. Tehát nem sátrak, hanem oltárok voltak kialakítva, és egy akkora hatalmas szentségtartót hordoztak körbe, ami embermagasságú volt. Tehát legalább 1,60 vagy 1,70 magasságú gyönyörű szentségtartót vezettek körbe, illetve hát egy ilyen kis autón hordoztak körben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a reggeli beszélgetésünket dr. Zábrácki Évával perui élményeiről. Azért fontos dolgokról még nem ejtettünk szót, hiszen Perúról a legtöbb embernek a Titicaca-tó, meg a Machu Picchu jut az eszébe.
Igen, mind a két helyszínen jártunk. A Titicaca-tóról van egy legenda, tehát ők ezt tekintik a világ kezdetének, hogy innen született az emberiség és a perui nép.
Ez a legmagasabban fekvő hajózható tó,
igen, 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 tehát ez is 3000 méter fölött fekszik, és ami érdekessége az az, hogy olyan népcsoport él ezen a területen, akik megtanulták, hogyan tudnak kialakítani úszószigeteket a nád gyökérzetből, és ezeket a szigeteket is megtekintettük, ellátogattunk egy ilyen helyre.
Nagyon instabil. Inog?
Inog. Hát olyan, mintha egy puha szőnyegen járna az ember, ami egy kicsit így hullámzik a talpa alatt, de...
Van rajta ház is?
Ilyen kis nádból kialakított házak vannak, de az volt az érdekes, hogy már ők is modernizált körülmények között élnek, tehát vannak ilyen napelemek elhelyezve a szigeteken, tudnak telefont használni, tudnak elektromos áramhoz jutni, van iskolájuk, sőt még olyat is lehet...
Eleveznek az iskolába?
Igen, igen, tehát ott mindenki csónakkal közlekedik, illetve...
Az is nádból van?
Hát ott minden nádból van, igen.
Tehát a Tolhelyerdel minden... innen vett az ötletet, hogy nem tudom melyik szigetekre áthajózzon, bebizonyítva azt a feltevését, hogy Dél-Amerikából népesítették be a Csendes-óceáni szigeteket hajóval.
Igen, igen, igen. Illetve még focipályát is láttunk, tehát a nád szigeteken, tehát modernizált körülmények között, de még az eredeti szigeteken élnek, és ezt folyamatosan újítják, ahogy a nád ugye lényegében pusztul meg korhad, ezt mindig pótolni kell, tehát egy állandó feladatot jelent számukra.
Most 3000 méteren nem fagy be a tó?
Nem. Nagyon sok helyen tapasztaltuk azt, hogy ugye nyáron volt, tehát, illetve bocsánat, hát ott tél volt, de nagyon sok helyen tapasztaltuk azt, hogy ilyen 0 fok, meg mínusz 2-3 fok közé leesett a hőmérséklet éjszaka, tehát hideg volt, de a nappalok azok elég melegek, tehát ilyen 18-20 fok körüli hőmérséklet volt. De ez a tó nem fagy be.
És halat ettetek a tóból?
Több alkalommal ettünk halat. Én nem vagyok benne biztos, hogy abból a tóból horgázták azt a halat, amit ettünk, de megkóstoltuk ott is a helyi halakat.
A Machu Picchu, az ugye emblematikus épület az inkák korából, bár ebben nem vagyok ebben sem szakértő, de inkák építették.
Igen, inkák építették.
Az már biztos.
Biztos, hát kivéve azokat az elméleteket, akik azt mondják, hogy az UFO-k építették, de nem, tehát az inkáknak volt egy olyan tudásuk, amit Cuscóban is megcsodálhatunk, és a Machu Picchu-n is, hogy hatalmas sziklatömbökből, gránit tömbökből tökéletes pontossággal kialakított építő elemeket alakítottak ki, de akár még több ember magasságú köveket is megfaragtak olyan technológiai tudással, amikor még nem ismerték a kereket, nem ismerték a vasat, tehát ezek is olyan elméletekre adnak okot, ami tehát igazából bizonytalanok a kutatók, hogy voltak képesek ezeknek az épületeknek a megépítésére. A Machu Picchu az egy olyan területen fekszik, ami nagyon rejtett. Tehát Cuscó volt az Inka Birodalomnak a fővárosa, és onnan körülbelül 110 kilométerre található ez a szent város. Ide vonattal jutottunk el, és nagyon érdekes volt megfigyelni a növényzetnek a változását, mert itt már eljutottunk a esőerdők világába. Tehát láttunk kolibriket, rengeteg orchideafajta, bromíliafajta tenyészik a fákon, tehát olyan volt tényleg, mintha valami mesevilágba utazott volna el az ember. És ugye a Machu Picchu az több száz éven keresztül rejtve volt. Tehát az Inka Birodalom bukásától 1911-ig. Tehát 1911-ben sikerült felfedezni. Egy titkos város, Vilcabamba felfedezése volt a kutatók célja, és úgy gondolták, hogy megtalálták az inkák. Ja, hát meg Eldorado, igen, igen. Mindig is keresték Eldorado-t, ahol minél több aranyat reméltek. De hát ugye a Machu Picchu nem találtak aranyat. Viszont megtaláltak egy olyan Szentvárost, ahol szintén olyan nyomokat lehetett felfedezni, hogy itt a napnak áldoztak, tehát a nap templom az egyik kiemelkedő pontja ennek a városnak, illetve végeztek asztrológiai megfigyeléseket. A csillagászati megfigyelésekre utaló jelek azok több inka városban, illetve szent helyen megfigyelhetők. Itt, ami még számomra érdekes volt, és felhívták a figyelmet, hogy magasan van a hegyek között, de itt is kialakítottak olyan teraszokat, tehát az épületek mellett, ahol ugye ők termőföldet hordtak föl a folyóvölgyekből, tehát valami olyan irgalmatlan munkával alakították ki mind a városokat, mind a termőterületeiket, ami
és lovat
mai,
sem ismertek.
Mai, nem volt teherhordó állatuk. Igen. Tehát mindent emberi erővel
vagy
végeztek. Hát vagy lámákkal, de hát ők nem tudnak olyan nagyon nagy terheket végül is.
Egy embert elbírnak.
El, de itt hatalmas kövek vannak, bár mondjuk a Machu Picchu-n van helyben kőanyag, de akkor is ezeknek a mozgatása, megmunkálása emberfeletti munka lehetett. Hát azt feltételezik, hogy ez egy olyan szent város volt, ahol rituális céllal éltek az emberek, tehát a napisten papjai lényegében, és nagyon jól megfigyelhető volt, hogy úgy épült a város, hogy elkülönült a lakóövezet, illetve a szakrális terület. Ez megnyilvánul az építészetben is, mert a templomokat, a rituális tereket úgy alakították ki, hogy gyönyörűen meg vannak munkálva a kövek, míg a emberek számára épült házak egészen egyszerű, nem annyira megmunkált kövekből van megépítve. A Machu Picchu kapcsán az volt még egy rejtély, hogy mi volt ennek a városnak a veszte, mert még a spanyolok érkezése előtt lényegében kiürült a város. Erre többféle történetet találtak ki szintén, mert egyesek szerint járvány okozta ennek a városnak a kipusztulását, mások szerint valamiféle bosszúállás, tehát az inkák eléggé kegyetlenül lemészárolták azokat a népeket, vagy városokat, ahol esetleg hűtlenek voltak az uralkodóhoz. De ott lenni és megtapasztalni ennek a városnak a fekvését, az öreg csúcs, meg a fiatal csúcs közötti lankákon, tehát ez csodálatos volt.
És mivel mentetek oda? Helikopterrel?
Nem, vonattal. A hegylábáig vonattal lehet menni. Egy nagyon sebes folyású folyónak a medre az, ami elvezet odáig, de a hegylábától gyalogösvény is vezet fel, vagy ilyen kis buszokkal fölvisznek egy belépő pontig, és onnan persze gyalog jártuk be a helyszínt.
És láttatok kondor? Ez keselyű? Kondorkeselyűnek mondják? Azt láttatok?
Hát a kondorkeselyű, igen, az andoknak a szent madara. Nagyon-nagyon nagy tiszteletnek örvend. Több ábrázolásban megfigyelhető. Textileken, kerámiákon, az ősi időktől napjainkig. Van egy olyan kanyon Peruban, ami a világ második legmélyebb kanyonja, ez a Kolka kanyon, és itt vannak megfigyelő pontok, ahová az emberek a reggeli órákban kivonulnak, tehát a turisták várják, hogy jöjjenek a kondorok. Tudnélik, van egy olyan időszak, amikor melegszik föl a talaj, olyan 9 óra táján, és a kondorok kihasználják ennek a felmelegedésnek a felhajtó erejét, és ugye ebben a kanyonban van az ő fészkelési területük, és csoportosan lavíroznak a levegőben, tehát ez is egy nagyon nagy élmény volt megfigyelni őket. A kondor keselyük a föld legnagyobb madarai közé tartoznak, röpképes madarai közé tartoznak. Igen, illetve még egy albatrosz faj közelíti meg a méretét, de egy kifejlett felnőtt példánynak a szárny fesztálva az 3 méter körül van, tehát hatalmas, erős állatok, és nagyon felséges a látvány, ahogy ők lavíroznak. Tehát igazából nem mozgatják a szárnyukat, hanem csak a felhajtóját. Igen, igen.
Mi volt a legemlékezetesebb, akár néprajzos szemmel, akár a turista szemével Peruban?
Hát Peruban nekem a legnagyobb élmény az egyértelműen a Machu Picchu-nak a meglátogatás volt. Tehát ott olyan érzése van az embernek, ami nem lehet összehasonlítani semmivel, tehát nem is gondoltam volna, hogy ekkora hatással lesz rám. Néprajzosként nekem ez a sámán világ, sámán hitvilág jelenléte és a keresztény kultúrával való keveredése volt az, ami nagyon-nagyon érdekes volt, mert ezt így nem gondoltam, hogy ilyen mértékben jelen van. Tehát beszélgettünk idegenvezetőkkel, és például volt egy fiatal lány, mondta, hogy építkeznek, elhelyezték az építő áldozatokat az épület 4 sarkán. Például a láma áldozatnak van egy olyan ma élő hagyománya vagy változata, hogy a piacokon ilyen szárított bébi láma tetemeket lehet kapni, és ezeket ők áldozati állatként felhasználják.
Meges?
Nem, hanem elégetik, vagy elássák. Tehát a pacsmamának, a földnek adják. És ahogy így beszélgettem emberekkel, ez így élővé válik, hogy valóban gyakorolják ezeket a rítusokat. Utána másnap elmennek a templomba, és imádkoznak, és ugyanezért a célért imádkoznak, tehát ez nagyon érdekes volt. Illetve még néprajzosként nekem a kézművességnek a hihetetlen gazdagsága, meg hogy mennyire értenek a gyapjúhoz, a textilhez, tehát oda se néznek, és gyönyörű mintákat alkotnak.
Még egy valamit kihagytunk, ha már említetted második János Pál pápát, meg Ferencet is. Hát Peruban volt misszionárius, 14. Leo.
Leo pápa számukra perui, tehát úgy tekintenek rá, hogy ő egy perui pápa. Nagyon nagy az öröm és boldogság, hogy 14. Leo a pápánk, és azért erről is hallottunk történeteket. Például, tehát a peruiak azt mondják, hogyha valaki nagyon perui, hogy olyan perui, mint a krumpli. Mert egy órája itt vagyok szerintem.
Mindent. Nem baj.
Hogy olyan perui valaki, mint a krumpli. És hogy a pápa, a papa a krumpli. És hogy a pápa is annyira perui, mint a krumpli. És vannak ilyen mémek is, hogy a 14. Leo pápa inka kólát iszik a hivatalába, illetve szevicsét eszik. Ez a szevicse, ez ilyen pácolt hal, ez olyan, mint a rosszli mondjuk, tehát, hogy ő vitte magával Rómába ezeket. Tehát ez a perui inka kóla, ez egy ilyen jellegzetes helyi ital, ami nekem nem nyerte el az ízlésemet, de nem tudom pontosan, mi van benne, de ilyen citromsárga, neonsárga színe van.
Kedves hallgatóink, ma reggeli beszélgetésünk vendége dr. Zábrácki Éva, a Dobó István Vármúzeum néprajzkutatója volt. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották.